Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomban röviden nap mint nap döntéseket hozunk, költünk, halogatunk, túlórázunk, kattintunk, és olykor engedünk a kísértéseknek, miközben tudjuk, hogy nem mindig éri meg, de mégis megtesszük. De vajon vigasztal-e bennünket az, ha közben lassan elpazaroljuk az időnket, az energiánkat és egyben önmagunkat? A mai összhangban a viselkedési közgazdaságtan és a pszichológia határán keressük a választ, válaszokat arra többek között, hogy miért választjuk újra és újra a rövid távú megnyugvást a hosszú távú jóllét helyett. Témánk önvigasztaló pazarlás, avagy miért döntünk magunk ellen. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165. Ismételve 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ser László egyetemi adjunktus közgazdász pszichológust. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Jó estét kívánok, Tibor, és nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Valóban jelentős egyébként a mai témánk, tehát a felvezető az én szemszögemből is, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatók szemszögéből is egy jelentős dolog, hiszen egy önreflexióra, egy magunkban nézésre is lehetőséget nyújt, és hát azért is tartom én személy szerint fontosnak és aktuálisnak, hogy erről az önvigasztaló pazarlásról, vagy legalábbis a pazarlás kérdéséről beszéljünk, mert hát egy olyan korban élünk, ahol a külső bizonytalanság, legyen az gazdasági, társadalmi vagy egészségügyi jellegű, óriási stresszt ró ránk, és hát amikor ilyen nagy stressznek vagyunk kitéve, akkor ha úgy tetszik, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a lelkünk feszült lesz, és a legkönnyebb kiút nagyon gyakran sokak számára a pillanatnyi, instant megnyugvás keresése. És hát ugye itt reflektálnék erre, hogy kapcsolódom én ehhez a területhez. A hagyományos közgazdaságtan évekig, évtizedekig azt tanította, hogy az ember az egy racionális számítógép, mindig a legjobb döntést hozza, és hát ugye a viselkedési közgazdaságtan erre sok kutatás alkalmával rámutatott, hogy ez nem igaz. Ez a tudományág valójában a pszichológiai és gazdasági döntéseinknek a belső logikája. És hát ugye azt vizsgálja, hogy hogyan írják felül az érzelmeink, a félelmeink, vagy akár a fáradtságunk elég sokszor a mindennapokban a józan eszünket.
Köszönjük a hozzászólását. Mai témánk tehát önvigasztaló pazarlás, vagy miért döntünk magunk ellen. Adjunktus úr, ön szerint mit jelent a pazarlás, illetve viselkedési közgazdaságtani értelemben csak pénzről beszélünk, vagy időről, figyelemről és energiáról is?
Lehet, hogy elsőre sokan arra gondolnak, hogy ha a közgazdaságtan szót hallják, akkor már is a pénzzel kell gondolni, de én úgy gondolom, hogy legkevésbé a pénzről szól a pazarlás, főleg, hogyha az individuumot, az egyént vizsgáljuk. A pénzt ugyanis lehet újra keresni, igaz? Hát holnap felkelünk és keresünk pénzt, viszont rengeteg olyan erőforrásunk van, amit nem lehet újra termelni, mert hogyha már elszalasztottuk, elköltöttük, akkor már nem lehet újra termelni, hiszen már nem áll rendelkezésünkre. Tehát pénzt lehet újra keresni, de a viselkedési közgazdaságtan jelenleg legdrágább valutái az ilyenek, hogy a figyelem, az időnk, és ha úgy tetszik, a lelki energiánk, vagy motivációnk, hívjuk tudományosabban motivációnak. Amikor tehát például, mondok egy példát, hogyha céltalanul görgetjük a telefonunkat este, vagy egy már régen nem működő dologba fektetjük az energiánkat, amivel már nagyon sok időt foglalkoztunk, és megszoktuk, hogy abba energiát fektetünk, akkor tulajdonképpen nem a pénztárcánkat ürítjük ki, hanem a saját életerőnket csapoljuk le. És hát ez nem más, mint a pazarlás maga. És hát ebben a kontextusban azt jelenti a pazarlás, hogy valamiért erőforrást áldozunk, ami nem táplál, hanem merít, zsibbaszt.
Tanár úr, miért hozunk vajon újra és újra rövid távon jól eső, de ugyanakkor hosszú távon igen káros döntéseket?
Nagyon érdekes dolog ez, hogy a rövid távú, tehát az a sík, az az időbeli sík, hogy rövid távon az emberek hogyan gondolkodnak. Ha összehasonlítjuk a hosszú távú gondolkodással, akkor lehet, hogy sok esetben a gyerekek jutnak eszünkbe, amikor mi is gyerekek voltunk, mi is ilyenek voltunk. Sokkal nagyobb az értelme mindennek a jelenben. És ezért van az, hogy a rövid távúság relevánsabb nagyon sokszor az agyunk számára, mint bármi, ami hosszú távú. Erre amúgy az a válasz a tudósoknak, hogy biológiailag erre vagyunk húzalozva. Az emberi agy ugyanis a sok millió éves fejlődése során a túlélésért küzdött, és a túlélés a máról szólt. Tehát nem mondjuk a jövő hónapról, vagy a két év múlváról szólt, hanem a máról szólt. Ugye túlélni, tehát túlélésről gondolkodni nem lehet 10 éves távlatban reflexzerűen. Nyilván manapság már lehet, hogyha mondjuk képzettek vagyunk ezen a területen, például az emberiség túléléséről például, de egyéni szinten a reflexünk az, tehát az, ami mélyről jön, és nem tudatos, hogy a mának, hogy a mában gondolkodjunk. Az ősember például, amikor talált egy bogyót, akkor azt meg kellett ennie azonnal, mert az volt a biztos. Ugye, hogy a Székelyföldön szokták mondani, az a biztos, amit megeszünk ma. Tehát valójában az agyunknak a dopamin rendszere, van egy ilyen jutalmazó rendszere az agyunknak, az is ezért jött létre, hogy az azonnali előnyöket jutalmazza. Az agyunk dopamin rendszerét nehéz felkelteni, hogy is mondjam, bekapcsolni valamilyen hosszú távon esedékes jutalom által. Úgyhogy azt is mondanám, hogy a hosszú távú tervezés az egy racionálisabb dolog, egy nagyon új dolog. Tehát az evolúció során nem volt jelen, csak manapság kezd jelen lenni. Ugye gyakorlatilag az ókortól, a filozófia megjelenésétől mondhatjuk, hogy jelen van. És hát az agyunknak elég sok energiára van szüksége, hogy hosszú távú tervezést hajtson végre. Ami ugye nagyon gyakran, ez az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatosan, hogy hát például stressz hatására kikapcsol. Tehát akkor, amikor stressz hatása alatt vagyunk, akkor az olyan még kevésbé képes hosszú távú tervezésre, és akkor még inkább rövid távon gondolkodunk.
Maradjunk ennél a gondolatnál, nagyon érdekes. Valóban racionális lény az ember, vagy mennyire racionális lény akkor az ember, vagy inkább történetekben és érzelmekben gondolkodunk?
Mi szeretjük racionálisnak gondolni magunkat, sőt, valójában, hogyha valaki nem tanult tudománytörténetet, ott is voltak ugye időszakai a tudománytörténetnek, amikor nagyon hittek a racionalitásban, sőt, voltak olyan időszakok, amikor nem is igényeltek a tudósok különösebb bizonyítékot a környezetükből, mert megmagyarázták a tutit, és racionálisnak tartották magukat, annak ellenére, hogy nem is volt semmilyen bizonyítékuk valamiről. Ma már lehet, hogy egy olyan korban is élünk, ami favorizálja ennek az alternatív magyarázatát, és akkor itt leegyszerűsíteném a kérdést, mert nyilván nem azért vagyunk itt, hogy tudománytörténetről beszéljünk, egyáltalán nem vagyunk racionálisak. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei, kutatásai szerint az elmúlt 30-40 évből ezt ki tudjuk jelenteni, és be tudjuk ismerni magunknak, hogy egyáltalán nem vagyunk racionálisak. Inkább azt mondanám, hogy racionalizáló lények vagyunk. Vagyis hajlamosak vagyunk valamit utólag megmagyarázni, hogy koherens legyen, hogy értelmes legyen, értelemszerű legyen. Nagyon gyakran az történik, hogy az agyunk meghoz egy döntést, vagy érzelmi alapon, vagy valamilyen döntési ilyen hüvelykúj szabály alapján, amit egyébként úgy hívnak a tudományban, hogy döntési torzítás, vagy heurisztika alapján. Például mondjuk, nem tudom, mondok egy példát, megvesszük a harmadik drága kabátot, mert épp szomorúak voltunk, majd utólag gyártunk hozzá egy logikus történetet. Például azt mondjuk, hogy de hát le volt árazva, és amúgy is szükségem volt még egy kabátra, igaz? Tehát utólag racionalizálunk. Úgyhogy egy kicsit plasztikusabban fogalmazva azt is mondhatnám, hogy az érzelmek, az érzelmeink, az ilyen gyors gondolkodási hüvelykúj szabályaink, ők a sofőrjeink, és a ráció az az anyósülésen ül.
Folytatva a beszélgetésünket, ön szerint a jelen öröme hogyan torzítja a jövőről alkotott képünket?
Egy nagyon érdekes kérdés ez, mert ugye az, hogy a jelenben mit élünk meg, nyilvánvalóan kihat arra, hogy milyen lehetőségeket látunk magunk előtt. Talán úgy közelíteném meg ennek a kérdésnek a megválaszolását, hogy van egy olyan fogalom, hogy idő. Az időpreferencia az gyakorlatilag azt jelenti, hogy preferáljuk a jelenbeli alternatívákat a jövőbeli alternatívákkal szemben. Tehát döntési alternatívákról beszélek. Tehát mondjuk egy ma kapott szelet torta mindig nagyobbnak és vonzóbbnak tűnik jutalomként, mint a jövő év jó koleszterin szint. Tehát, hogyha mondjuk, ugye jövőbeli alternatív az, hogy egészséges étkezés miatt valamilyen jövőbeli előnyre teszünk szert, például egy megfelelő koleszterin szintre, a jelenbeli alternatíva pedig egy nagyon finom, nagy szelet torta, vagy mondhatnék akármilyen élelmiszert, amelyik növeli a koleszterin szintet, akkor nyilvánvalóan az agyunk preferálja a jelenlegi alternatívát, ezt hívjuk időpreferenciának. Emögött egyébként egy olyan érdekesség is áll, van erről rengeteg kutatást, bizonyos szempontból azt is lehetne mondani, hogy a viselkedési közgazdaságtannak az egyik fő árama ez, hogy a jövőbeli énünket, a jövőbeli önmagunkat az agyunk valahogy úgy kezeli, mintha egy vadidegen ember lenne. Tehát a jövőbeli énünk a jelenlegi agyunk számára egy idegen személy, ezért olyan könnyű egyébként a halogatás is, mert a halogatás az valójában ugye arról szól, hogy ez most jelenleg nem a mi feladatunk, hanem majd a jövőbeli énünk feladata, akivel nem szolidarizálunk túlságosan a jelenben. Úgy gondoljuk, hogy rátesszük a felelősséget a jövőbeli énünkre, akkor, amikor halogatunk. Amúgy meg a halogatás az nem lustaság. Tehát egy érdekes dolog ez, a lustaság egyébként is egy ilyen triviális szó, de hogyha boncolgatni szeretnénk, akkor azt lehetne mondani, hogy a halogatás az egy ilyen érzelmi szabályozási zavar. Úgy is lehetne mondani, hogy meg akarjuk úszni a feladattal járó jelenbeli feszültséget, és a problémát áttoljuk a jövőbeli énünkre, arra a vadidegen személyre, akinek majd holnap kell megküzdenie ezzel a kihívással. Tehát így összegezve azt tudnám mondani, hogy a jelen az felülírja itt is. Ha a jelenben valamilyen előny ér minket, vagy valamilyen jutalom ér minket, irracionálisan, torzítottan felülír minden racionalitást, amit evel kapcsolatosan kellene mérlegeljünk.
A mai összhangban tudni szeretnénk még azt is, hogy miért érezzük magunkat megnyugodva, amikor elköltekezünk, vagy akár túlvállaljuk magunkat?
Biztos vagyok benne, hogy egyébként ez nekem az egyik kedvenc témám, mert gyerekkoromtól megfigyeltem azt, hogy az emberek gyakran fogalmaznak úgy a mindennapokban, hogy alulbecsülnek, vagy felülbecsülnek dolgokat. Nyilván van, amikor el is találjuk a dolgokat, de elég gyakran, amikor a valóságot becsülnünk kell előre, akkor vagy alulbecsüljük azokat a dolgokat, amelyekkel szembenézünk, vagy felülbecsüljük. Legyen szó időről, vagy belefektetett energiáról, nagyon sok mindenről beszélhetünk ennek keretében. Úgyhogy valójában, amikor elkötelezzük, vagy túlvállaljuk magunkat, azért érezzük magunkat megnyugodva, mert ugye ebben a látszólagos ellentmondásban tulajdonképpen amikor bizonytalannak érezzük a világot, vagy pedig a jövőnket, akkor egy meggondolatlan túlköltekezés például a boltban azt a pillanatnyi illúziót tudja nyújtani nekünk, hogy mi irányítjuk az életünket. Volt erre ezzel kapcsolatos kutatás is, hogy bizonyos kísérleti helyzetekben embereket összezavartak, és akkor figyelték meg, hogy hogyan használják a vásárlást, mint eszközt, és az egyből derült ki, hogy egy ilyen illúziót, a kontroll illúzióját nyújtja a vásárlás, amikor úgy gondoljuk, hogy vásárlás közben mi irányítjuk az életünket, mi irányítjuk a döntésünket. A túlvállalás pedig egy fajta menekülési stratégia. Bármennyire is furcsa, és ez már nem viselkedési közgazdaságtani kérdés, hanem ilyen kőkemény pszichológiai kérdés, hogy lesz menekülési stratégia a túlvállalásból. Hát például, amikor tele van a naptárunk, és folyton rohanunk, és egyszerűen nincs időnk mondjuk csendben maradni, reflektálni magunkra, szembenézni a bennünk feszülő szorongásokkal, vagy valódi hiányérzettel, akkor nem kell foglalkozzunk a jövővel. Tehát a túlvállalás megold valamit avval kapcsolatosan, ami a jövőben ránk vár. És hát ugye abban a pillanatban, amikor mondjuk költekezünk, túlköltekezünk, és úgy érezzük, hogy kontroll alatt van a helyzet. Vagy amikor túlvállaljuk magunkat, és úgy érezzük, hogy nem kell foglalkozzunk a jövő kihívásaival, akkor egy megnyugvást érzünk a jelenben. Viszont, és ez egyébként egyfajta jutalom is, tehát az agyunk nem érzi rosszul magát, jól érzi magát abban a pillanatban. Viszont ugye a léleknek a mérlegén ez egy nagyon drága érzelmi fájdalomcsillapító, mert az idő telik, és megérkezik a jövő, a jelenbe érkezik, és ennek a számláját, amit döntöttünk, tehát apropó túlköltekezés vagy túlvállalás, azt gyakorlatilag kamatostól fogjuk megfizetni. Túlköltekezés esetében másnap reggel, amikor a bankkártya kivonatunkat megnézzük, vagy túlvállalás esetében, hogyha kiégünk például hónapok, évek után.
Doktor úr, maga a pazarlás lehet-e önvigasztalás, vagy inkább egyfajta érzelmi kompenzáció?
Azt szokták mondani, hogy ha így a pazarlást ilyen a szónak a mindennapi értelmében vesszük, és ugye azt értjük alatt, amit ebben a műsorban értettünk, akkor ez egy önvigasztalás. Nyugodtan lehet azt mondani, egy önvigasztalás, amikor az életünkben elveszítjük a kontrollt, jön mondjuk egy válságos periódus, problémák vannak akár magánéletünkben, vagy a munkahelyen, vagy csak érezzük az idő múlását, az egyfajta szorongást szül. És a vásárlás, az evés, vagy akár a túlzott munkavállalás, az a kontrollnak az illúzióját adja vissza, és abban az illúzióban jobb lenni, mint szembenézni a káosszal. Ezért gyakorlatilag azt is lehetne mondani egyfajta példával, hogy amikor a kasszánál fizetek, abban a pillanatban én irányítok, ugye az előző kérdésnél is ezt kifejtettem, és ez egy nagyon jó érzés, viszont rövid ideig tart ez az érzelmi kompenzáció, egyfajta belső hiányt pótol, és amikor meg vége van, akkor meg vagy keresünk egy újabb ilyen lehetőséget, vagy pedig szembe kell, kénytelenek vagyunk szembenézni a nehéz helyzettel. És hát ugye csak egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, talán a modern embernek, korunk emberének ez egy nagyon tipikus, nagyon sajátos mindennapi rutinja. Tehát rengeteg olyan dolgot keresünk a mindennapokban, amelyekkel a kontroll illúzióját, ami a kontroll illúzióját kelti bennünk. És talán ez egy jó pont az önreflexióra, hogy mondjuk melyek azok, amelyek gyakorlatilag ezt nyújtják nekünk, mert ez talán sokat segít abban, hogy keressünk, hogy is mondjam, jobb megoldásokat egy ilyen helyzetre.
Konkrétan mit mond a viselkedési közgazdaságtan az önszabotázsról?
Az önszabotázs egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem azok az emberek, akik valamennyire szoktak a saját dolgaikkal foglalkozni, mármint hogy önismereti szempontból megnézik, reflektálnak a mindennapjaikra, szokták látni azt, hogy létezik az önszabotás. Az önszabotás ugye azt jelenti, hogy akadályozzuk magunkat a saját magunk által lefektetett céljaink elérésében. És ez nem egy feltétlenül tudatos dolog. Bár van tudatos komponense is bőven, de nem tudatos. Tehát gyakorlatilag kitűzünk egy célt, és utána pedig botlasztjuk magunkat különböző okokból, amelyeket vagy meg tudunk fogalmazni, vagy tudunk artikulálni, vagy nem. És hát ennek kapcsán azt hiszem, hogy van ennek egy olyan része, amelyik mégis normális dolog, néha tévedünk, igaz? Tehát néha tévedések történnek. Mondjuk mondok egy példát. Tegyük fel, hogy diétázunk. A célunk az, hogy mondjuk, nem tudom, leadjunk 10 kilót. De jön egy pillanat, amikor ott van a szemünk előtt egy cikk csoki, lehet, hogy olyan személy kínál meg, aki kedves számunkra, vagy nem akarjuk visszautasítani, vagy egyszerűen csak megkívánjuk a csokit, és megesszük azt a kocka csokit. Racionálisan ebben a helyzetben azt kellene mondani, hogy oké, ez 50 kalória volt, menjünk tovább, igaz? Tehát alapvetően, ha már tévedtünk, akkor a racionális döntés az, hogy menjünk tovább, és akkor ne együnk több cikk csokit. Ennek ellenére viszont elég gyakran történik meg az, hogy már úgyis mindegy. És nagyon gyakran ez a már úgyis mindegy hatás, ez avval jár, hogy megeszünk egy egész tábla csokit, mert már úgyis mindegy. Szóval ez a már úgyis mindegy az egyik legveszélyesebb emberi mondat. Miért? Azért, mert az első megbotlásnál feladjuk tulajdonképpen. Úgyhogy az önszabotás az egy önmagát gerjesztő folyamat lehet. És hogyha mondjuk racionális fejjel gondolkodunk, akkor ott kell megálljunk, hogy néha hibázunk, és az még beleférhet, mert néha hibázik az ember, de viszont ha ilyenkor bedobjuk azt magunknak, hogy már úgyis mindegy, na ez az önszabotázs, és a viselkedési közgazdaságtan így közelíti meg ezt a kérdést.
Miért nehéz kilépni egy rossz, mondjuk egy döntési spirálból, még akkor is, ha tudjuk, hogy az árt nekünk?
Hát ugye a döntési spirál alatt azt értjük, hogy meghozunk egy döntést, aminek, ami miatt felmerülnek újabb lehetőségek, és egy újabb döntéssel belemegyünk egy olyan tölcsérbe tulajdonképpen, amelyekben a döntések egész sora elvezet valamilyen negatív végkifejlethez, vagy valamilyen számunkra nem kedvező végkifejlethez. Döntési spirál alatt egyébként pozitív dolgot is lehet érteni, de most, hogyha mondjuk egy negatív esetről beszélünk, tehát ugye ami árt nekünk, egy döntési spirál, ami árt nekünk, azt lehet mondani, hogy a döntési spirált legfőképpen az okozza, hogy az agyunk szereti az ismerős dolgokat, az ismerős mintákat, az ismerős velünk szembe érkező helyzeteket. Tehát nagyon gyakran azért kerülünk döntési spirálba, mert egy döntésünk alatt megnyíló lehetőségekben keresi az agyunk az ismerős elemeket, és ezek miatt kezdünk olyan döntéseket hozni, amelyek végül egy spirálba visznek minket. Úgyhogy az agyunk ismerősség iránti igénye az, amelyik a döntési spirált létrehozza. Hogyha nem lenne ez, ugye, hogyha nagyon kreatívan gondolkodunk, vagy pedig nem tudom, trenírozzuk az agyunk ezen képességét, hogy ne folyton az ismerős mintázatokat keresse, akkor nem kerülünk olyan gyakran döntési spirálba. Viszont az emberek nagy része reflexzerűen, az emberi agy reflexzerűen ilyen. Tehát szeretjük az ismerős dolgokat, ismerős mintákat, olyan dolgokat, amelyeket már megtapasztaltunk, és hát ugye egy megszokott, bár káros spirál kényelmesebb. Kevesebb energiát igényel sokszor, mint egy ismeretlen új helyzet. És hát ugye ez azért is van, mert az evolúció során a nagy változások fájdalommal jártak, vagy bizonytalanságot szültek. Sokszor kiszámíthatatlan kockázatú bizonytalanságot, ami ugye azt jelenti, hogy nem is tudjuk azt sem, hogy mivel kellene számoljunk, ami esetleg problémát jelenthet. Ugye mondjuk képzeljünk el egy random ősembert valamikor, hogy milyen helyzetekkel nézhetett szembe. Nyilván az agyunk ahhoz szokott hozzá, hogy az ismerős irányába menjen. Úgy, ahogy ezt szokták mondani anekdotikusan, járt utat járatlanért el ne hagy, hát ez ugyanaz a helyzet, csak néha negatív irányba visz a döntési spirál.
Gondolva a társadalmi elvárásokra, vajon ezek mennyire formálják a pazarló mintáinkat?
Ugye eddig mind úgy közelítettünk meg minden kérdést, hogy az egyén hogyan dönt, mennyire racionális, de tény, hogy az ember társas lény, társas lények vagyunk, eltekintve néhány személytől, a legtöbb ember nagyon is igényli azt, hogy egy közösségben lakjon, egy társadalom része legyen, tehát nagyon igényeljük azt, hogy hozzánk hasonló, vagy többé-kevésbé hasonló emberekkel legyünk körülvéve, ez egy alapvető szükségletünk. Úgyhogy központi szerepük van a társadalmi elvárásoknak abban, hogy mondjuk a pazarló mintáink kialakuljanak, vagy pedig akár felerősödjenek. És hát a viselkedés kutatásban, sőt, még annak idején a szociológiában talán ott jelent meg ez a fogalom, hogy a feltűnő fogyasztás, a conspicuous consumption, amelyik azt hiszem, hogy Veblen effektusként is szokták emlegetni. Ez azt jelenti, hogy nem azért veszünk meg valamit, mert szükségünk van rá, hanem azért veszünk meg, hogy egy jelzést küldjünk a státuszunkról, például a társadalomnak, vagy a szomszédunknak például. És ugye ez egy jól dokumentált dolog, talán még magunkra is ismerünk sokszor, hogyha valamit veszünk, akkor azt azért veszünk, mert egyfajta státuszszimbólumként üzenni akarunk vele. Úgyhogy ez például egy példája lenne annak, hogy hogyan szoktak a társadalmi elvárások hatni mondjuk arra, hogy a különböző vásárlói mintáink kialakuljanak. Van egy nagyon érdekes dolog viszont, ami most eszembe jutott, hogy különösen 40-50 év feletti korban vizsgálták, hogy gyakoribb a késztetés arra, hogy hozzámérjük magunkat másokhoz, akik hasonló korúak velünk. És ez azért is van, mert valahogy úgy, ahogy szoktam mondani ugye a mindennapi bölcsesség, hogy úgy 45-50 év felett már az ember számot vett az életével valamilyen szinten, és hát ilyenkor adja magát ez a nagyon erős késztetés, hogy, hogy mérjük magunkat hozzá másokhoz. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy mondjuk tinédzserkorban vagy 20 éves korban ez nem annyira erős. Tehát a társadalmi elvárások talán nem annyira erősek abban, hogy mondjuk milyen viselkedés mintáink vannak. Viszont ahogy haladunk előre a korral, talán erősödnek, legalábbis erre utalnak a kutatások. Egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatosan, sok pazarló döntés mögött egyfajta rettegés áll, hogy lemaradunk valamilyen társadalmi ranglétrán, és a luxus cikkek marketingje ezt nagyon gyakran ki is használja. Igaz, tehát vannak olyan reklámok, hogy konkrétan ki is mondják, hogy ne maradj le erről, vagy ne maradj ki ebből. Ugye ez a fear of missing out, a FOMO effektus, ahogy hívják, ez egy félelem attól, hogy kimaradunk valamiből. Úgyhogy a társadalomnak nagyon is komoly hatása van erre az egész jelenségre, igen.
Maga a digitális világ hogyan, miként gyorsítja fel a figyelem és az energia pazarlását?
Hát ugye az, hogy a digitális világ mennyire megváltoztatja azt, ahogy éljük az életünket, az szerintem mindenki számára nyilvánvaló. Itt még Z-generációsnak sem kell lenni, hogy ezt felismerjük. A mai digitális világot egyébként azt kell tudni, itt van amúgy előttem a könyvespolcomon az egyik alapkönyve ennek a területnek. A világ legjobb viselkedéskutatói tervezték. Tehát például a közösségi médiumok közül a híresebbeket, a világ legjobb viselkedés kutatói tervezték meg ezeket a rendszereket. És ez sajnos, azért mondom, hogy sajnos, mert ez nem biztos, hogy kell vigasztaljon minket, hogy a legjobb viselkedés kutatók tervezték meg, hiszen kicsit a kárunkra tervezték meg. Tehát valójában a közösségi média egyfajta kazinóvá vált a zsebünkbe. Legalábbis nagyon sokan úgy gondolják, hogy a végtelen görgetés, meg a folyton felvillanó értesítések, az agyunknak folyamatosan ezt a dopamin központját bombázzák, és hát ez ugye maga a digitális világ, és ez természetesen felgyorsítja a figyelemnek, meg az energiának a pazarlását, és hát ugye arra ösztökél minket, hogy ezekből a bizonyos erőforrásokból, amelyekről beszéltünk a műsor elején, tehát az időnkből, motivációnkból, többet és többet adjunk a tech cégeknek. Tehát valójában úgy is mondhatnánk, hogy a tech cégek elég kíméletlenül le is csapolják ezeket az erőforrásainkat, hogyha nem ügyelünk.
Miért vigasztaló néha az azonnali jutalom, még ha tudjuk is, hogy ára van?
Hát itt erre a kérdésre a válasz ugyancsak az idő preferenciával magyarázható. A jelenben mindennek nagyobb az értéke, mint valamilyen jövőbeli alternatívának. Egy jó kísérlet volt, amit sokszor megismételtek. Ismeretlen emberektől kérdezték az utcán, hogy mit fogadnának el, 100 eurót ma, vagy pedig 120 eurót egy év múlva ugyanitt. És az embereknek az elsőprő többsége a 100 eurót választotta ma. És nyilván banálisnak hangzik ez a dolog, és valójában nem is az összeg számít, de azt üzeni, hogy a jelen a biztos. Úgyhogy azt lehetne mondani, hogy az azonnali jutalom az mindig fölötte van értékben a jövőbeli jutalomnak. Ez sajnos egy olyan emberi tulajdonság, amit elég nehéz megváltoztatni, sokszor még tudatosan is.
Ha már a digitális világról beszéltünk, tudni szeretnénk, hogy valamilyen formában hogyan lehetne mekekelni a saját döntéseinket a hosszú távú jólét érdekében.
Ennek a területnek van egy neve is, az a neve, hogy nudging, bökdösés vagy noszogatás, és 2015-ben közgazdaságtani Nobel-díjat ért az a kutatási korpusz, amit létrehoztak ezen a területen. Röviden, ha egyet kellene mondjak, akkor meghekelni úgy lehetne a saját döntéseinket a hosszú távú jólét érdekében, hogy például a rossz szokásaink elé akadályokat gördítünk tudatosan, és a jó szokásaink elé pedig autópályát építünk. Tehát valójában meg kell vizsgáljuk, hogy melyek a rossz szokásaink, vagy melyek azok a döntéseink, amelyeket szisztematikusan mindig meghozunk és rossz irányba vezetnek, és melyek azok a döntéseink, amelyek jó döntések. Például rossz szokások, jó szokások. És a rossz szokásokat, azokat akadályozni kell. Igaz? Tehát, hogy alapvetően tudatosan felkészülhetünk erre. Hadd mondjak egy példát. Ha hajlamos vagyok túlköltekezni, például, akkor otthon kellene hagyjam a bankkártyát. Vagy pedig készpénzzel menjek vásárolni, de kis címletű készpénzekben. Igaz, hogy érezzem a pénz súlyát. Tehát, hogy amikor egylejesekkel fizet az ember egy 300 lejes termékét, akkor érzi a pénz súlyát. Ha viszont kártyával fizetünk, vagy ami még ilyen szempontból még kedvezőtlenebb, telefonnal, nem érezzük a 300 lejt, mert csak úgy átmegy az NFC-n, ugye a csippen és kész. Úgyhogy ez lenne az egyik példa, tehát akadályozzuk ezt a rossz szokásunkat, hogyha pénzköltekezésre vagyunk hajlamosak. Vagy egy másik példa, ugyanígy, mondjuk, ha valamilyen jó tulajdonságunk van, akkor jutalmazzuk magunkat. Tehát például, hogyha elkötelezzük magunkat, hogy megyünk konditeremben minden reggel 8-ra, akkor mindent tegyünk meg, hogy ne legyen erőfeszítés számunkra ez. Például egyszerűsítsük le a rákészülést. És ennek egyébként külön szakirodalma van, a sportpszichológusok szoktak ilyen jó tanácsokkal szolgálni sokak számára, hogy hogyan egyszerűsítsék le, hogy ne érezzék frusztrálónak azt, amikor egy jó dolgot kell csináljanak. Mert ugye nagyon sokszor itt buknak el azok, akik elkötelezik magukat, hogy egy konditerembe járjanak rendszeresen.
Hol a határ a kényeztetés és az önpusztítás között?
Gondolkodjak csak egy kicsit, hát hogy ha kényeztetésre gondolunk, akkor az mindenképpen valamilyen pozitív konnotációi fogalom. Az önpusztítás meg egy negatív konnotációi. De ha ami mögötte van, az valamiféle jutalom dolog, igaz? Tehát, hogy valami miatt tesszük, de a jutalom, tehát a jutalom kedvéért tesszük, viszont nem biztos, hogy az eredmény pozitív. Például az önpusztítás esetén negatív az eredmény, a kényeztetés esetén meg pozitív az eredmény. Én azt mondanám, hogy a határ a kényeztetés és az önpusztítás között az a legbiztosabb erre a másnap tesztje. A másnap tesztje azt jelenti, hogy a kényeztetés másnapján pihentebbnek, hálásabbnak, energikusabbnak érezzük magunkat. Azt érezzük, hogy volt értelme, és akkor innen tudjuk, hogy ez egy pozitív kimenetelű dolog volt, tehát ez a kényeztetés. Ha viszont az önpusztítás másnapjáról beszélünk, akkor nagyon gyakran bűntudatot érezhetünk, vagy bűntudatot érzünk, lelki ürességet, vagy mindenféle ilyesmit. Tehát ez a már megint ezt csináltam, ezt a szégyenérzetet érezzük. Tehát nagyon gyakran ez az, ami leleplezi a kényeztetés és az önpusztítás közötti különbséget.
Egy percben, hogyha lehet, volt már szó róla, de létezik-e, mert tudjuk, hogy igen, és ha létezik, akkor milyen az egészséges önjutalmazás?
Az egészséges önjutalmazás létezik, és ugye ez az, amire tudatosan mindenki szeretne törekedni. A határ az valószínűleg a tudatosságban, tehát hogy tudatosan megtervezzük, illetve a tervezésben van. Tehát abban, hogy konkrétan tehát megtervezzük azt, hogy legyen ilyen nekünk. Például, ha eltervezem, hogy egy nehéz hét után pénteken elmegyek egy jót vacsorázni, az egy jutalom, igaz? Tehát gyakorlatilag megelőlegezhetem magam egy jutalommal. Ha pedig mondjuk stressz miatt impulzusból hirtelen rendelek valami drága dolgot, az meg inkább pazarlás, igaz? Egy ilyen önvigasztaló pazarlás, tehát nem jutalmazás. Úgyhogy itt, hogy ebben az elmúlt két mondatban elhangzott, látszik is a különbség. Valójában, hogyha megtervezzük azt a jutalmat, amit utána tudjuk, hogy miért jutalmaztuk magunkat, ez az egészséges önjutalmazás, és hogyha hirtelen valamivel ki akarjuk azt az űrt tölteni, ami bennünk van, az meg nem egészséges önjutalmazás, hanem inkább egyfajta pazarlás, egyfajta önvigasztaló pazarlás, ami ugye nagyon gyakran megtörténik sajnos az emberrel.
Befejező, záró gondolatként még elmondjuk, hogy talán nem az a legnagyobb kérdés, hogy hibázunk-e, hanem az, hogy észrevesszük-e, amikor önmagunkból fizetjük a számlát. A vigaszt néha csak pillanatnyi csend a belső hiány fölött, de ha tudatosítjuk döntéseink valódi árát, talán nem kevesebbet, hanem végre önmagunkért kezdünk élni.
Ez valójában, ami így most elhangzott, az azt is lehetne mondani, hogy ez a lélek legmélyebb közgazdaságtana, egy jó sugárzása annak, amiről beszéltünk. Gyakran azért nehéz észrevenni egyébként ezt a számlát, mert nem érkezik róla havi értesítő a banktól, igaz? Tehát mi kell számot vessünk, hogy mi történt az életünkben és miért történt. Az elpazarolt idő, az elfojtott érzelmek miatt megromlott egészségünk pedig ugye az meg folyamatosan korrodálódik. Egy utolsó gondolatként azt tudnám erre még mondani, hogy amikor legközelebb azon kapjuk magunkat, hogy valami gyors pillanatnyi örömöt keresünk egy nehéz nap után, akkor tegyük fel a kérdést, hogy tényleg erre van szükségünk, vagy pusztán csak valamilyen egyszerű dologra, egy ölelésre, egy jó beszélgetésre, vagy akár arra, hogy végre kialudjuk magunkat. Ha ezt megtesszük, akkor elindulunk azon az úton, ami az összhangot jelenti. Tehát nagyon sokszor egy két lépés kell hátra, és 5 perc nyugalom, hogy reflektáljunk arra, hogy valóban mire van szükségünk.
Adjunktus úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Köszönöm szépen, és nagyon megtisztelő a meghívás, és hát a hallgatók figyelmét is külön köszönöm. Ahogy beszélgettünk, sok olyan gondolatom volt, sok olyan dolog jutott eszembe, aminek még rengeteg rétege van, és ezekről lehet beszélgetni, úgyhogy örömmel jövök legközelebb is. Ma sokat beszéltünk ugye az egyéni döntésekről, meg ennek mindenféle fajta következményéről. Legközelebb talán érdemes lenne mondjuk megnézzük, hogy hogyan működik mindez a kapcsolatainkban. Tehát a mindennapi kapcsolatainkban. Mi az ára a néha irracionális döntéseinknek az emberi kapcsolatainkban. Úgyhogy én, hogyha majd lesz következő adás, akkor állok elébe, és hát további szép, tudatos döntésekben gazdag estét kívánok a kedves hallgatóknak is.
Köszönjük szépen. Hát, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét dr. Seher László közgazdász pszichológus nevében is. További kellemes estét kívánunk. Az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.